Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves gyülekezet, a 91. Zsoltárunk első versét énekeljük, aki a felséges Úrnak lakozik oltalmában.
Aki a felséges Úrnak lakozik oltalmában, és e nagy hatalmasságnak nyugozik árnyékában, az ilyen nyilván mondhatja, Isten az én közjáram, ő életemnek oltalma, és csak ő benne bízom.
Foglaljuk el a helyünket. Sok szeretettel köszöntjük a ma megjelent gyülekezetet, illetve vendégeinket. Különös szeretettel a Benkő István Református Iskola diákjait, az 5. és 7. M osztályokat, Bácsik Erika és Ásné Csárdi Regina vezetésével, és köszöntjük a szülőket is, akik most megjelentek közöttünk, és hát a késni szokó gyülekezeti tagoktól pedig elnézést kérünk, de föl kell menni a karzatba, vagy valahol, itt még elő vannak helyek egyébként. És nem csak őket köszöntjük szeretettel, hanem mai napon a Nemzetközi Nőnap keretében a nőket is különös szeretettel köszöntjük, és szeretném is egy bátor lépésre hívni a férfiakat, hogy énekeljük el nekik a 131. Zsoltárunknak a 3. versét, megáldjon téged az Isten, és a férfiak ehhez álljanak föl, jó?
Megáldjon téged az Isten, a Sionról kegyelmesen, ki teremtette az eget, a földet és mindeneket.
Mi maradjunk állva. Azt mondja az ige, a férfiak együtt lakjanak értelmes módon feleségükkel, az asszonyi nemnek, mint gyöngébb edénynek tisztességet tévén, mint akik örökös társak az élet kegyelmében, hogy imádságaitok meg ne hiúsuljanak. Vagy a új fordítás így mondja. És ugyanúgy ti férfiak is megértően éljetek együtt feleségetekkel, mint a gyengébb féllel, adjátok meg nekik a tiszteletet, mint örökös társaitoknak is az élet kegyelmében, hogy a ti imádkozásotok ne ütközzék akadályba. Köszönjük szépen, édesatyánk, a mennénk rendelt nőket, köszönjük az édesanyáinkat, köszönjük a hugunkat, nővérünket, nagymamákat, mindenféle társadalmi szerepben és mellettünk levő nőket. Köszönjük azt a sok minden szépséget, jóságot, kedvességet, amit tőlünk kapunk, és kérünk, Urunk, hogy a te különleges áldásoddal vedd körül őket, nem csak ma, hanem máskor is. Áldunk téged értük. Amen. Foglaljuk el a helyünket. És most akkor várjuk szeretettel a Benkő iskolának a műsorát.
Áldás, békesség! Mindenek előtt szeretném megköszönni, hogy a mai vasárnapon részt vehetünk a gyülekezet Isten tiszteletén. A Benkő István Református Általános Iskola és Gimnázium 5. M és 7. M osztályos tanulói vagyunk. Iskolán 2004-ben nyitotta meg kapuit. Kezdetben általános iskolaként működött, 2006-tól már gimnáziumi tagozattal bővült. Az általános iskolánkban matematika és angol nyelvi tagozat van. A gimnáziumban egy angol és egy általános tagozatú osztály működik, valamint nyelvi előkészítőt is indítunk. Az elmúlt 15 év alatt sokat szépült, bővült az iskola. Megújultak a szaktantermek, teljesen átépült az iskola udvar. Az induláskor 394 diákkal kezdtünk, ma már 695 diák jár iskolánkba. Fiatal iskolánk története valójában egy felemelkedés történet. Ezt számos intézményi jó gyakorlatunknak is köszönhetjük. Ezek közül néhány. Iskolánknak állandó holland testvériskolai kapcsolata van. Robotika szakkör működik. A gimnáziumi diákok minden évben titkos szavazatok alapján ítélik oda az úgynevezett Kréta forgatódíjat a legjobb pedagógusnak. A legjobb diákjaink ösztöndíjban részesülhetnek. Állandó nyelvvizsga előkészítő működik. Szervezzük és előkészítjük a nyelvvizsgázás teljes folyamatát. Hetedik évfolyamtól bevezettük a második idegen nyelv oktatását. Kortárs korrepetálás segíti a felzárkóztatást. Rendszeresek a szülői és tanári imaközösségi alkalmak. Intézményünk tanárai 2019. szeptemberétől a KIP módszert is alkalmazzák a tanórákon. Végezetül pedig heti tanárdiák, asztali tenész és futballmérkőzések teremtenek jó légkört az iskola falai között. Meglátásunk szerint az iskola nem felkészülés az életre, hiszen az iskola maga az élet. Mindennapi munkánkkal közösséget igyekszünk építeni, és ez a formálódó közösség épít bennünket is. Célunk nem kevesebb, mint Teremtő Urunkhoz közelebb vinni a ránk bízott diákokat. Szeretettel várjuk az érdeklődő diákokat és kedves szülőket a nyílt napokra, melyekről holnapunkon tájékozódhatnak. Fogadják szeretettel rövid műsorunkat. Nagyon örülnénk, ha a közben elhangzó két éneket a gyülekezettel együtt énekelhetnénk. A Reismoster kezdetűt végig el fogjuk énekelni, a meghívtál kezdetűnek pedig az első strófáját.
Búdás János, Biblia. Egy kopott könyvem van nekem, s a hozzám minden idegen. Kinyitom, s már nem vagyok árva. Fényes mennyei seregek suhannak, s visznek hozsannázva.
Fáradt
fülő csillagom, lelehűlök,
és találok meghűlást. Ebből
születnek értelmek, szentek, óriások. Kiskölyv, sok bölcsnek nagy bese, s én a senki, győzök vele. Benne annyi tűz, s annyi hit van, mint földet rendítő erő, hallgat a kis dinamitban. Égi kamra, nincs rajt lakat, szomjamat oltja a jól lakat, s tudom, Isten, s tőle Istent hordom magamban, s tudom, hogy szavam életem, győztes ifjú és halhatatlan.
Erzsébet, ha nem teszek semmit, sem részlet. Most nem sietek, most nem rohanok, most nem tervezek, most nem akarok, most nem teszek semmit sem, csak engedem, hogy szeressen az Isten.
Most megnyugszom, most elpihenek, békén, szabadom, és nem teszek semmit, csak engedem, hogy szeressen az Isten.
Míg ölel a fény, és ölel a csem, és árad belém, és újját terem, még nem teszek semmit sem, csak engedem, hogy szeressen az Isten.
Meghívtál, hogy vízzel érjen, hogy nélkülem elsüllyedem. Ebben megtalállak téged, a mélységben megtart hitem. És ha neved hívom én, és felnézem,
Reményik Sándor csendes csodák. Ne várt, hogy a föld meghasadjon, és tűznél jel Szodomát, a mindennap kicsin csodái, nagyobb és titkosabb csodák.
Tedd a kezedet a szívedre. Hallgasd, figyeld, hogy mit dobog. Ez a finom kis kalapálás nem a legcsodásabb dolog? Nézd a sötétkék végtelenbe. Nézd a kis ezüst pontokat. Nem csoda, hogy árva lelked feléjük szárnyat bontogat?
Nézd, árnyékod, hogy fut előled, hogy nő, hogy törpül el veled. Nem csoda ez, s hogy tükröződni látod a vízben az eget?
Ne várj nagy dolgot életedbe, kis hópelyhek az örömök. Szitáló, halk sziramcsodák, rajtuk át Isten szól, jövök.
Mi Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Hallgassuk meg, kedves testvérek, hogy hogyan szólít meg bennünket Isten az ő igéjéből. Jézusnak az egyik példázatát olvasom Lukács evangéliumának a 12. fejezetéből, a 35. verssel kezdődő részből. Legyen derekatok felövezve, és lámpásotok meggyújtva. Ti pedig legyetek hasonlók az olyan emberekhez, akik várják, mikor tér vissza uruk a mennyegzőről. És amikor megérkezik, zörget. És amikor megérkezik és zörget, azonnal ajtót nyitnak neki. Boldogok azok a szolgák, akiket az úr, amikor megérkezik, virasztva talál. Bizony mondom nektek, hogy felövezi magát, asztalhoz ülteti őket, oda megy és felszolgál nekik. És ha a második, vagy ha a harmadik őrváltáskor érkezik is meg, és virasztva találja őket, boldogok azok a szolgák. Azt pedig jegyezzétek meg, hogyha tudná a ház ura, melyik órában jön a tolvaj, nem hagyná, hogy betörjön a házába. Ti is legyetek készen, mert abban az órában jön el az emberfia, amikor nem is gondolnátok. Áldja meg Isten az ő igéjét, most imádságban válaszoljunk a szavára. Édes Atyánk, nagyon hálás a szívünk azért, hogy olyan urunk lehet nekünk, aki számon tart bennünket, aki megközelíthető, hogy te olyan úr vagy, aki szolgákat keresel magadnak, és minket is kiválasztasz erre. Köszönjük, urunk, hogy te elérhető vagy, hogy téged meg lehet tapasztalni. Köszönjük neked azokat az érintéseket, amelyeket az eddig életünk során tőled kaptunk, amelyek arra bátorítottak bennünket, hogy higgyük el, hogy nem csak hogy létezel, hanem hogy egy szerető atyaként állsz mellettünk, fölöttünk, hogy melletted biztonságban lehetünk, hogy az életünk a kezedben lehet. Köszönjük azt a sok csodát, amit az életünkben eddig tettél, a te védelmedet, a te óvó kegyelmedet, ezer körülmények között segítettél bennünket, mai napig megtartottad az életünket, és köszönjük azt a legnagyobb csodát, aminek igazából nincs is mindenki a tudatában, de mi a te népedként hallhatunk róla is, ismerhetjük ezt az igazságot, hogy te olyan úr vagy, aki nagyon nagy dolgokat tettél értünk, megváltottál, tieddé tettél. Kérünk téged, urunk, azért, hogy most ez a mai Isten tisztelet hadd legyen egy olyan alkalom, amikor kinyílik a szemünk arra, hogy te valóban úr vagy. És mi pedig lehetünk a te kezedben, lehetünk téged kereső, téged követő, a te mozdulatodat figyelő szolgák. Nyisd ki a szemünket arra, hogy ki vagy te, mutass valamit magadból. Arra kérünk, add a te szent lelkedet, hogy mi megérthessünk téged, és mondd azt, amit hallanunk kell, amivel ma szeretnéd építeni a hitünket, az életünket. Így hívunk, Szentlélek Úristen, legyél velünk, és állj meg bennünket. Amen. Az ige hirdetése készülve énekeljük most a 225. dicséretünknek 5 versét. Így kezdődik ez a dicséret. Nagy hálát adjunk.
Nagy hálát adjunk az Atya Istennek, mennek és földnek, szent teremtőjének, oltalmazónknak, kegyes értetőnknek, gondviselőknek. Adjad, hogy lássuk a világosságot, te szent ígédet, az egy igazságot, a Krisztus Jézus örök igazságot és boldogságot.
Az az ige vers, amelynek alapján Isten szent lelkét segítségű hívva az ő üzenetét szeretném hirdetni ma délelőtt, az előbb felolvasott példázatban olvasható. A 37. verset emelem ki. Boldogok azok a szolgák, akiket az Úr, amikor megérkezik, virasztva talál. Bizony mondom nektek, hogy felövezi magát, asztalhoz ülteti őket, oda megy és felszolgál nekik. Amen. Nagyon nagy szeretettel köszöntök én is mindenkit, a gyülekezetünk szokásos tagjait, akik mindig jelen szoktunk lenni, és a kedves vendégeinket is. Szeretném, hogy egy képet nézzünk meg rögtön az elején. Lesz néhány kép, ami egy picit segít majd gondolkodni az ige körül. Az lenne a kérdésem, hogy látott-e már valaki ilyet? Nem a kislányra gondolok elsősorban, hanem ami körbeveszi őt. Igen, azt gondolom, hogy a morajlásból ítélve, hogy nem teljesen ismeretlen ez a kép, bevallom őszintén, nekem sem. És mivel apuka vagyok, könnyű lenne azt mondani, hogy persze a gyerekeim, de emlékszem még arra az időre, amikor nem apuka voltam, hanem én voltam gyermek. És bizony be kell vallanom, hogy akkor is előfordult ehhez hasonló. Egy nagyon gyors közvéleménykutatást szeretnék végezni itt rögtön az istentiszteletnek az elején, és azért, hogy senkit ne hozzak nagyon kényelmetlen helyzetbe, csak 18 éven aluliakat fogok kérdezni. Most, amikor eljöttünk otthonról, akkor kinek volt rend a szobájában? Jó, de jó, nagyon jó, asztal. Fantasztikus, köszönöm. Még tartsátok a kezeteket, bocsánat, nem teszünk még le, nem pihenünk. Most annak maradjon fönt a keze, aki saját maga tett rendet a szobájában. És még ilyenek is vannak, ez is nagyon jó, szuper. Jó, akkor köszönöm, hogy teltitek. Az lenne a következő kérdésem, hogy ki az, aki maga fog rendet tenni a szobájába, ha esetleg most, nehogy Isten, nem az lenne. Jó, szuper, köszönöm. Na, hát sok küzdelem van a szobáink környékén. Én ezt azóta tapasztalom egy nagy mértékben, amióta most körülbelül fél éve egy új helyre költöztünk, és a gyerekeinknek most lett saját szobájuk. És anélkül, hogy én most bármit is szeretnék erről mondani, meg kiadni az otthoni családi titkokat, csak annyit osztok meg ezzel kapcsolatban, hogy bevezettünk egy ilyen intézményt, hogy szobavizit. Ez arra való, hogy ne legyünk állandó konfliktusban egymással, és hát ez a káposzta is megmarad, a kecske is jól lakik, tehát lehet rendetlenség is a szobában, de hetente kétszer eljön az a bizonyos pillanat, amikor jön a szobavizit. Amikor nem felejtjük el, akkor megvan a heti kettő. És ez egy gyönyörű pillanat, mert azok a szobák, amelyeket máskor nagyon nem látogatunk, akkor látogathatóvá válnak, ha minden jól megy. Úgyhogy hát sokféle konfliktust ismerek ezzel kapcsolatban, hogy hát milyen nehéz is nekiállni ennek, és mondom, újra nem szeretnék újra mutogatni saját gyerekekre, meg más gyerekekre sem. Emlékszem én is a saját rendrakási szenvedéseimre, amikor úgy túlnőnek az emberen a feladatok. Körbenézek, és azt mondom, hogy ez reménytelen. Erre én nem vagyok képes. erre más valakinek kellett volna születnie. És az emberben ilyenkor óhatatlanul is ott van egy kívánság, egy nagyon mélyről jövő vágy, hogy bárcsak valaki megcsinálná helyettem. És én nekem gondolatban mindig volt egy ilyen házi cselédem, akinek ilyenkor így lehetett csöngetni, és akkor jött és szépen rendbe tette a szobát. Hát ez sajnos csak gondolatban létezett ez a valaki, de sokszor eljátszottam a gondolattal, hogy milyen jó is lenne. Lenne egy saját személyi szolgám, hát ez fantasztikus lenne. Urak vagy szolgák? Ez a nagy kérdés a mostani istentiszteletünknek. Szeretnénk kérni a következő képet. Egy olyan időszakot élünk most, ami hát ezekkel a gondolatokkal terhes. Merre tovább? Mi lesz az életemmel? Nem feltétlen mindannyiunkat érint ez. Lehet, hogy mondjuk ötödikesként még nem fogjuk azt a kérdést eldönteni, hogy mit fogok felnőtt koromban majd dolgozni, és pontosan milyen szakmát fogok tanulni. De hát efelé megyünk. És hát egy olyan időszakot élünk, amikor minden a felvételikről, most már talán inkább a szóbeli felvételikről szól, és hát ismerős számunkra ez, hogy ahhoz, hogy valami legyen belőlem, ahhoz nekem tudnom kell, mit akarok ebben az életben. Muszáj pályát választani. Merre menjek? Mi lesz majd az a hivatás, ami az enyém lesz? Mi az, amiben jól tudok teljesíteni? És hát milyen szempontjaink vannak ennél a választásnál? Én az időmnek egy jó részét fiatalok között töltöm, és hát sokat beszélgetünk ilyen kérdésekről, és úgy szépen lassan összeáll egy kép a fejemben, hogy milyen szempontok alapján választunk pályát. Ilyen mondatok szoktak elhangozni, hogy hát a legjobbat szeretném kihozni magamból, olyan pályát választani, ahol ugye első számú szempont, jól keresek. Ugye, sok pénzt lehessen keresni vele. Aztán az is nagyon fontos, hogy izgalmas dolgokat végezhessek. Legyen benne kihívás. Ne unjam meg. És ugyan legyen benne kihívás, de ne legyenek elérhetetlen célok. Ne legyenek olyan dolgok, amiket, olyan akadályok, amiket nem tudok leküzdeni. Legyek elég hozzá. És úgy szépen lassan összeáll a kép, hogy hát a tanulás arra való, hogy hozzá segítsen engem a céljaimhoz. Ugye, ebben szolgál engem. A munka pedig arra való, hogy kiszolgálja az én vágyaimat. Sok pénzt szeretnék keresni, izgalmasan szeretném élni az életemet, kiteljesedni olyan dolgokban, amikben jó vagyok, és ha lehet, akkor ezt még mások is lássák. Nézzük a következő képet. Látunk egy bizonyos csengőt valakinek a kezében, és egy másik valaki, aki pedig megnyomja azt. Hát melyik oldalán szeretnénk lenni ennek a csengőnek? Amikor az ember pályát választ, akkor egyértelműen az az elképzelés, hogy hát én akarok lenni az, aki nyomja a csöngőt. Nehogy már én tartsam másnak, és aztán meg majd várjam azt, hogy nekem mit mondanak, vagy esetleg nem is kedves stílusban, talán csak úgy utasítanak. Úr vagy szolga? Hát most melyik legyek? Az életünkben minden erről szól, a vágyaink, a befektetett energia, a tanulás, a munka, hogy hát minél inkább az lehessek, aki a csengő nyomja. És ne a másik oldalon legyek. Azt gondolom, hogy van bennünk valami, a szívünk mélyén, ami mindenképpen erre serkent bennünket. Én úr szeretnék lenni. Ehhez képest nagyon különös volt az, amikor az egyik katolikus hitoktató kollégámmal beszélgettem. Az egyik megtartott órája után félrehívott egy picit, és beszélgettünk, és hát kijöntötte azt, ami úgy terhelte. Az előző órán volt egy nagy beszélgetés, és többek között ilyen szobarendrakás dolgokkal is, ilyenekkel kapcsolatban is beszélgettek, és hát megkérdezte a gyerekeit, hogy hát nálatok otthon ki szokott rendet rakni. És hát ott többen többfélét mondtak, de volt egy kislány, aki nagyon határozottan, nagyon karakteresen kijelentette, hogy ő ugyan nem tesz rendet. Hát miért nem? Nem mondják neked a szüleid, hogy rendet kell tenni? Dehogy nem, de én akkor se teszek rendet. Nekem hiába mondják, én nem teszek rendet a szobámban, mert tudom, hogy anya úgyis megunja, és majd rendet rak helyettem. Ez a dolga. És ez az utolsó volt a legizgalmasabb benne, hogy ez a dolga. És valójában az igazság, hogy nagyon sokszor, sok szituációban látom azt, hogy hát gyerekek hajlanak arra, hogy így gondolkodjanak egy picit a szülőkről. Az a dolga, hogy engem ellásson. Én is hallottam már ilyet. Az a dolgotok, hogy gondoskodjatok rólam. van egyfajta gondolkodásmód, ezt ismerjük. Nem feltétlen lehet csak magunkat hibáztatni. Azt gondolom, hogy sok mindent ebből tanulunk. Van egy nagyon rövid kis filmrészlet, amit most megnéznénk. Ha sikerül beindítani, akkor ezt kérjük szépen. Egy olyan filmből, amit talán sokan ismerünk, hogyan működik ez a címe. Különféle ilyen ismeretterjesztő dolgokat lehet megtanulni, milyen eszköz, hogyan működik, milyen elven. Ebből nézzünk meg egy részletet.
Mamut sziget legnagyobb tavának közepén feküdt, legelő sziget. Itt volt a legtáplálóbb és a legfrissebb fű az egész szigeten. A mamutok imádták. Egy nagyon régi fahíd vezetett át a szigetre. Olyan régi, hogy a szigetlakók már nem is emlékeztek rá, kiépítette.
Mozgás, fiúk! Szaporán!
Sajnos azonban a híd javításáról is megfeledkeztek.
Rajta, fiúk! Várta! Itt ragadtam! Ha-ha! Halljam a kjodát! Hey! Itt ragadtam! Segítsetek! Hey!
A kiabálásra és a trombitálásra sokan kijöttek a tópartra.
Ne aggódj, Pilbi! Mindjárt megmentünk!
Apa, mit eszeltél ki? Van valami terved, ugye?
Hát, ha jól meggondolom, nincs.
Felnőttek.
Hát miért nem úszik vissza?
Mi lesz a mamutokkal, Troy? Ők nem tudnak úszni.
Egyszerű. A hátára veszi őket. Nem bírja?
Rokonok, nagy segítség.
Semmi vész, majd megtanul magára mosni és főzni. De már hiányzik egy kicsit.
Ne aggódj, Brenda. Visszahozzuk.
Apa!
Tessék, Olive.
Nézd, a híd darabjai úsznak a vizen. Ha jó sok fadarabot egymás mellé kötünk, az is fennmarad. Azon aztán valaki átkelhet a tavon. És ha elég sok fát kötünk össze, a mamutokat is áthozhatjuk.
Lehetséges. Nagyon nagy fákra van szükség. Troy, hozd a baltámat, kérlek, és kötelet.
Jó lesz, jó lesz.
Jó sok kötelet.
A baltát?
Jó, hát köszönjük szépen. A dráma az adott, ugye összedől a híd, és valahogy meg kell menteni ezt a szegény apukát, aki a túloldalon rekedt. De hát senki nem tudja, hogy ezt hogy lehet megoldani. Hogy lehet azon a vízen átkelni. És ezért is hoztam ezt a filmet, mert ez nagy kedvencünk volt, mikor a gyerekek kicsik voltak, egy csomó izgalmas dolgot tanultak ebből a meséből. És ami a feleségemmel kis bánatunk volt, az, hogy nem csak azt tanulják meg belőle a gyerekek, hogy tényleg a fa úszik a vizen, és hogy ez miért van így, hanem azt is, hogy hát a szülők azok ilyen korlátolt, semmire kellő béna jószágok, akik ezt nem tudják. És szükségük van egy 10 éves gyerekre, aki azt végre elmondja nekik, felvilágosítja őket, hogy valójában a fa az úszik a vizen, és hogy így lehetne valahogy megmenteni ezt a szegény ott rekedt apukát. De hát az apukáknak nincs tervük, ők nem tudják, hogy ezt hogy lehet csinálni. Mire jók a szülők? Hát a szülők megvan, hogy mire jók. Arra jók, hogy kiszolgáljanak bennünket, hogy etessenek, itassanak, hogy a körülményeket biztosítsák, és majd mi valahogy megvalósítjuk saját magunkat. Persze azt gondolom, hogy ez nem csak a mai mesékre igaz, hogyha a saját gyerekkoromra gondolok vissza, mézgáik is ugyanígy éltek. Tudjuk azt, hogy ott volt a sörhasa teresztett apuka, a sopánkodó anyuka, néz ki mind a kettő az újságból, korlátolt dolgokkal próbálják terhelni a gyerekeiket, de ott van Aladár, aki mer nagyot álmodni, aki éjszaka a világűrt suhanja keresztül, és ő mindent tud erről. Hát a szülők megnyugszanak, hogy jó helyen van, alszik a gyerek. Igen, hajlunk erre, hogy hát a szülők is tekintsenek úgy rám, mint akit ki kell szolgálni. Engem emeljenek föl, és majd akkor én megvalósítom magamat. Abból valami nagy csoda lesz. Bevallom őszintén, mikor én gyerek voltam, nekem is voltak ilyen érzéseim, meg ilyen gondolataim. Éppen ezért könnyebben tetten tudom érni, amikor én rám tekintenek hasonló módon. De azt hiszem, hogy nem dőltünk hátra szülőként sem, mert ha nagyon őszinték akarunk lenni saját magunkkal, akkor be kell, hogy valljuk, hogy egyébként mi is sokszor így gondolkodunk, és nem csak a szüleinkkel kapcsolatban. Hogyha már idősödnek a szüleink, akkor valószínűleg ezt elengedtük, hogy ők bennünket szolgáljanak. De az Istennel kapcsolatban is hajlunk erre. Azért van az Isten, hogy engem szolgáljon. Hogyha hasznomra van, hogyha kiszolgálja azt, amire nekem szükségem van, hogyha gondoskodik rólam, hogyha táplál, hogyha védelmével vesz körbe, stb., akkor jó. Hogyha olyan dolgok történnek az életemben, amelyeket úgy szívesen fogadok tőle, akkor hálás vagyok neki. Akkor még imádkozom is hozzá. Talán még az Isten tiszteletre is elmegyek. Ott lesz valahol a gondolataim között, és valami kellemes érzéssel lesz tele a szívem, hogy jaj, de jó, van egy Istenem, aki szeret engem. Honnan tudom, hogy szeret? Hát, hogy szolgál. Kiszolgálja az én vágyaimat, az én kívánságaimat. Hogyha pedig ez nem teljesül, hogyha az életben olyan dolgok történnek, amelyek, hát azt mondom, hogy nem történhettek volna meg, akkor azt mondom, hogy hát valószínűleg nincs is Isten. Vagy ha van, akkor is engem nem érdekel ez az Isten. Hát nem azt adja, amire nekem szükségem van. Akkor én most végzek vele, leszámolunk egymással. Van bennünk valami, ami erről beszél, hogy urak akarunk lenni, és hogyha ezt a példázatot olvassuk, amelyet Jézus elmond, valami egészen döbbenetes, szinte botrányos dolgot látunk, azt mondja Jézus, hogy ti pedig legyetek olyanok, mint a szolgák. Szolgák? Ki akar szolga lenni? Hát én biztos nem. Szolgálni? Azzal lenni, akinek a kezében a csengő van? Aki mindig fülel, hogy mikor fognak megszólítani? Mikor bíznak rám valamit? Aki nem nagyon válogathat, hogy én nekem ezt van kedvem tenni, vagy nincsen kedvem tenni? Hát ki szólhat így bele az életembe? Ezt már talán így a családon belül is próbáljuk leépíteni. Lehet, hogy esetleg sikerrel tudunk harcolni a munkahelyünkön is, hogy azért mindent nekünk se kelljen elvégezni, vagy azért én is hadd válogathassak egy picit, hogy most valamit akarok, vagy nem akarok. Van sok küzdelmünk ezen a téren. És azt gondolom, hogy talán az Isten felé is lehet, hogy van a szívünkben egy ilyen. Na azért mindent nem. Partnerségi viszonyban esetleg lehetünk egymással. Ilyen adok-kapok alapon, hogy amíg mind a kettőnknek megéri, odafigyelünk egymásnak az igényeire, és így próbálunk nem belekaszálni a másiknak az érzékeny területeibe, és akkor majd így valahogy kollegiális viszonyban el lehetünk egymással. De az, hogy én szolga legyek, hogy az Isten bármikor csöngethessen nekem, hogy azt mondhassa, hogy most ennek van itt az ideje, miért szól bele az életembe? Bele akar szólni? Ne szóljon már bele. A valóság a Szentírás szerint egyébként az, hogy mindenképpen döntéshelyzetben vagyunk, de nem úgy, ahogy mi gondolnánk. Valójában nem a függetlenség és a szolgaság között kell választanunk, hanem szolgaság és szolgaság között választunk. A Szentírás azt a képet festi rólunk, mint akik mindenképpen szolgák vagyunk. Az ember egy hódolatra teremtett lény. Úgy lettünk megalkotva, Isten úgy teremtett meg bennünket, hogy mindenképpen szolgálni akarunk valakit. Ez az édenkertben teljesen egyértelmű volt. Ott az ember az Isten szolgálta. Mióta mi nem ott vagyunk, mióta az ember alapvetően hátat fordított az Istennek, azóta ez sokszor cserélődik. Mit szolgálok? Szolgálhatom az Istent. De nem egyértelmű most már, hogy őt szolgálom. Lehetek a magam ura, annyira szeretjük ezt a kifejezést. Én a magam ura akarok lenni. De mi történik akkor, amikor a magam ura vagyok? Mit teszek akkor? Nem szolga vagyok? Hát a Szentírás azt mondja, hogy de, igen, akkor is szolga vagyok. Nem tudok nem szolga lenni. Csak ha nem az Isten uralkodik rajtam, akkor más dolgokat fogok szolgálni. Lehet, hogy ezek a saját indulataim lesznek. Lehet, hogy a félelmeimnek a rabja leszek. Elképzelhető az, hogy mindenféle eszetlen vágyak után rohangálok, vagy esetleg szenvedélyeknek a rabságába esek. Vagy akár, nem tudom, ennek az állapotnak leszek a szolgája, hogy én mindenképpen szabad akarok lenni, és görcsösen ragaszkodom ehhez, hogy senki ne szóljon bele az életembe, de ez is egy rabság. A Biblia azt mondja rólunk, hogy mindenképpen valamiféle szolgaságban éljük az életünket. A nagy kérdés az, hogy kinek akarunk a szolgáivá lenni. És hogy Jézus ezt még vonzóbbá tegye, Istennek a szolgáivá legyünk, azt mondja, hogy mi olyan szolgák legyünk, akik ébren töltik az éjszakát. akik akkor is, hogyha az ő uruk késik, késve jön haza a mennyegzőről, egy lakodalomból, akkor is ők virrasztva vannak még mindig, felöltözve, lámpásuk meggyújtva, akkoriban hosszú ruhába jártak az emberek, azt mondja, legyen derekatok felövezve, magyarul nem csak a nappali ruha legyen rajtatok, hanem munkára készen legyetek. A hosszú ruhát föl kellett egy övvel kötni, hogy ne lógjon oda az ember lábához, hogy lehessen sietni, és az ember ne essen hasa benne. Éjszaka, amikor lazítani kéne. Hát akkor is. Hát ezt a képet festi, azt mondja, legyünk olyan szolgák, akik bármikor bevethetők. Akik bármikor készek. Elsősorban itt most nem is a munkára, nem ez van a példázatnak a fókuszába, hanem az Úrnak a fogadására. Legyünk azok a szolgák, akiknek mindig ott jár a gondolatukba, hogy nekem van egy uram, és bármikor hazaérkezhet, bármikor eljöhet hozzám, bármikor visszajöhet. Most testileg nem látható módon távol van tőlem, de legyek olyan szolga, aki tudja, hogy nekem van egy uram, akihez én tartozom, aki uralkodik rajtam, és bármikor kész legyek az ő fogadására. Ez a következő kép egyébként, ezt szeretném mutatni. Már benne járunk az éjszakában, de mi még mindig ébren. Megint visszautalok egy picit erre, hogy hát nem az Istennek kéne ezt tennie? Hogy mindig kéznél legyen? Hogy mindig megszólítható legyen? Bármikor kerülhetek olyan helyzetbe, amikor nekem szükségem van a védelemre, szükségem van egy jó tanácsra, szükségem van esetleg a gyógyulásra, ha beteg vagyok. Most sokat hallunk vírusokról, hát mindenképpen Isten legyen nagyon kéznél, mert nem tudom, mikor találkozok egy olyan emberrel, aki esetleg rám tüsszent a villamoson. Isten, legyél ott a zsebemben, vagy álljál mellettem. És nagyon figyelj, hogy csengetek-e esetleg, mert akkor gyorsan kell a segítség. Egészen másképpen gondolkodunk, mint ahogy Isten gondolkodik mi rólunk. De Jézus meghív bennünket erre az izgalmas gondolatra, hogy legyünk szolgák, akik készen vannak mindig arra, hogy bármikor visszatérhet az ő uruk. Miért? Ebben nekünk mi éri meg? Hát ugye erről már beszéltünk, hogy nagyon nem is tudunk más tenni, mindenképpen szolgák vagyunk, de ha már szolga vagyok, akkor miért ne a legnagyobb urat szolgáljam? És hogy milyen is ez a legnagyobb úr, erről szól ez az utolsó dia, amit most megnézünk. Jézus folytatja ezt a példázatot, és azt mondja, hogy ő pedig egy olyan úr, aki amikor megérkezik, visszajön, ugye erről beszél a Szentírás, hogy Jézus valamikor az időnek egy bizonyos pontján, nem tudjuk mikor, de az ő dicsőségében el fog jönni. Járt már itt a földön egyszer, elvégezte a maga megváltó munkáját, halála után fölment a mennybe, és visszajön a maga dicsőségébe. Már nem szegény ruhába, már nem ácsmesterként, már nem bölcsőbe születve, hanem az angyalokkal a maga dicsőségébe. Erről beszél a Szentírás. Amikor visszajön ő, mi történik akkor? Mi van akkor, amikor ez az Úr megérkezik? Azt mondja Jézus, hogy ő egy olyan Úr, aki amikor megérkezik, és az övéit, az ő szolgáit munka közben, őt várva találja, akkor nagyon hálás érte. Egészen megdöbbentő képet használ itt Jézus. Ezt olvastuk. Bizony mondom nektek, hogy felövezi magát, asztalhoz ülteti őket, oda megy és felszolgál nekik. Kicsoda? Az Úr a szolgáknak. Na, ezt nem vártuk. Ez a földön se történik meg, amikor kiskirályok uralkodnak rajtunk, amikor a munkáján van egy főnökünk, aki lehet, hogy csak 3 centivel nagyobb nálunk, amikor a parkolóban oda teszik a Mikulás csomagot, és nem működött az automata, de abban a helyzetben vannak, hogy uralkodhatnak rajtunk. Ezt a földön se teszik meg, hogy az Úr felszolgál. De azt mondja Jézus, hogy az Isten országa így működik. Hogy ő olyan valaki, olyan Úr, aki szolgál. És hogyha Jézus az én életemnek az ura, akkor ő olyan király, aki szolga király. Ezért aztán Jézusnak szolgálni is, hát egy igazi nagy öröm. Tudhatom azt, hogy a helyemen vagyok. Tudhatom azt, hogy erre lettem teremtve. Hogy nekem nem kell mások dolgok után rohanni, máshol kiteljesednem, ebben a kapcsolatban kiteljesedhetem. Szolga vagyok, mindenképpen szolga lennék, de lehetek a legnagyobb úrnak a szolgája. És ez dicsőség. Aztán izgalmas is. Az urat szolgálni izgalmas, személyre szabott feladatokat kapok, olyan kihívásokat, amelyek rám vannak szabva. Kell hozzá tanulni is, nem lehet azt mondani, hogy hú, akkor fölösleges a benkőbe járni, úgyis csak szolga leszek. Hát ha az úrnak a szolgája akarok lenni, akkor ő azon a területen fog engem használni, amire leginkább alkalmas vagyok. Ez pedig tanulás közben fog kiderülni. Muszáj, hogy képezzük magunkat, mert ő neki a legjobbra van szüksége. De az is nagyon jó, hogy nekünk egy irgalmas urunk van, aki pontosan tudja, a mester tudja, hogy mennyire vagyok terhelhető. Soha nem ad olyan feladatot, ami lehetetlen. Lehet, hogy ad olyan feladatot, ami számomra lehetetlen lenne, de hogyha ez így van, akkor ad hozzá erőt is. Nem saját magamnak kell küszködni, hanem a tőle kapott erővel. És végül azért is jó, mert tudhatjuk azt, hogy jutalom vár ránk. Részesülök a lakomából, részesülök az Úrnak a vendégségében. És hát abban a helyzetben vagyok, hogy szolgaként mégis az Úr kényeztet engem. Ezt el sem tudjuk képzelni egészen addig, amíg ki nem próbáljuk. A legnagyobb öröm, hogy a szolga királyt szolgálhatom, azt a valakit, aki a legnagyobb szolgálatot tette nekem. Ő, amikor itt a földön járt, mindent elvégzett, mindent odaadott értem, a saját élete se volt drága neki, mindez szolgálatból értem tette. A kereszt is egy szolgálat volt. Nekem erre szükségem volt, máshogy nem menekülhettem meg, de ő engem szolgált. Hogyha ezt megértjük, hogyha ezt elfogadjuk, akkor már nem is olyan nagyon nagy erőfeszítés ebben a szolgai állapotban látni magunkat, mert a legdicsőbb Úrnak a szolgái lehetünk. Erre hadd buzdítsam mindannyiunkat, hogy ne érjük be kevesebben, mint ez az Úr. Amen. Válaszoljunk most az igére, az 58. éneket énekelve. Az ének így kezdődik, gyermekként jött égi lény.
Gyermekként jött égi lény, glória nélkül sírgeztél. Te szolgáltál mi nekünk, halálod által élhetünk. Íme az Úr, szolga király, most minket hív, kövessük át, hozzuk elé szívünk hódolatát, imádjuk a szolga király. Egy kertben sírt miattam hordott bűnterhet, megtört szívvel mondta ott, legyen atyám akaratod, íme az Úr szolga király, most minket hív. Hív, kövessük át. áldjuk a szolgakirát. Szolgálni ő megtanít, szívünknek trónján ő lakít. Ha fölvesszük más baját, szolgáljuk őt magát. Íme az Úr, szolgakirály, most minket hív, kövessük, hát hozzuk elé szívünk hódolatát. Imádjuk a szolgakirályt.
Édesatyám, megvalljuk neked azt, hogy természetes gyanakvással fogadunk mindent és mindenkit, aki kimondottan, előreláthatóan is szeretne uralkodni rajtunk. Látod, hogy milyen önvédelmi mechanizmusaink vannak, milyen gyanakvásaink vannak. Látod a rossz tapasztalatainkat, mikor kerültünk kiszolgáltatott helyzetbe. Te ismered a mi életünket, a múltunkat, azokat is, amiket esetleg másokkal nem is akarunk megosztani, talán magunk elől is titkoljuk, vagy félünk bevallani. Látod, milyen sebeket hordozunk, hogy valaki visszaélte a maga erejével, hatalmával, hogyan szégyenített meg bennünket, hányszor voltunk megalázva, milyen sebeket hordunk. Urunk, köszönjük, hogy te ezt ismered. És megvalljuk neked, hogy amikor ezt halljuk, hogy mi szolgák legyünk, akik mindig ugrásra készen várjanak téged, akkor ez nem csak örömmel tölt el bennünket. Kérünk téged azért, Urunk, hogy vedd kezedbe a szívünket. Kérünk azért, hogy munkálkodj az életünkben, és munkálkodj abban is, ahogyan a múltra tekintünk. Ahogyan éljük az életünket úgy, mint a múltnak a következménye. Köszönjük, hogy nálad van gyógyulás, hogy te nem csak Úr vagy, hanem áldott orvos is. Hisszük, Urunk, hogy te tudsz újat teremteni az életünkben. Hisszük azt, hogy ha a mindenséget megteremtetted, ha testet, lelket, értelmet adtál nekünk, akkor te vagy annyira hatalmas, hogy sebeket is tudjál gyógyítani. Ezért kérünk téged, Urunk, hogy gyógyítsd az életünket. És kérünk téged ezért is, Urunk, hogy a magas lóról is te segíts nekünk leszállni, hogyha el vagyunk tévedve ebben a világban, hogyha úgy értelmezzük az életet, hogy mi uralkodunk, és soha senkit nem szolgálunk, akkor nyisd ki a szemünket arra, hogy hányféle rabságban vagyunk, és mikor minek az igájába hajtottuk a fejünket. Adj ebből bűnbánatot és szabadítást is, ezért imádkozunk. És köszönjük neked azt, hogy te olyan Úr vagy, aki igazán méltó a hódolatra. Megköszönjük neked azt a szolgálatot, amivel te jöttél erre a földre. Áldunk azért, mert te Isten formájában voltál, és mégsem tekintetted ezt zsákmánynak, hanem fölvetted azt a szolgai formát. Emberekhez hasonlóvá lettél, olyan lettél, mint mi egy közülünk. Azért, hogy elhozzad nekünk az atyának az üzenetét, és az atyának a szabadítását. Áldunk, Urunk, azért, hogy te nem csak fölvetted ezt az emberi testet, hanem ott a kereszten le is tetted. Mindezt értünk, miattunk, helyettünk, mert erre a szolgálatra volt szükségünk, hogy megmenekülhessünk. Köszönjük, hogy te megszerezted nekünk az atyával való kapcsolatot. Köszönjük, hogy te nem egy kényúrral hoztál minket kapcsolatba, hanem a szerető mennyei atyát hoztad el nekünk. Kérünk téged, hogy hadd találjuk meg a helyünket a te családodba, és hadd találjuk meg ezt a csodát is, hogy miközben mi szolgálunk téged, aközben te kényeztetsz minket, hogy te hordozol, hogy te gazdagítasz meg, hogy te látsz vendégül. Köszönjük, Urunk, hogy a te vendégséged nem egy óráig tart, nem egy napra szól, hanem egy egész örökkévalóságig. Legyen ezért tiéd a dicsőség. És kérünk téged, hogyha egész életünkben idáig menekültünk előled, akkor most győzzed le a félelmeinket, a gátlásainkat, és hadd szolgáltassuk ki magunkat neked, hadd ismerjünk meg téged úgy, mint szolgakirályt, aki méltó vagy a szolgálatunkra. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Isten tiszteletünknek a záró énekét énekeljük. A 131. számú énekünk lesz, minden időben áldom. Ezt az éneket fennállva énekeljük, és majd így várjuk az áldást.
Minden időben áldom, dicsérem az Urat, magasztalom az ő nevét. Hallják ezt a szegények, és együtt örülnek, sietve azt a lához ülnek. Érezd és lásd, hogy jó az Úr kegyelme, az ötvélőkön megmarad, rökkön örökké. Érezd és lásd, hogy jó az Úr kiáltasz, s mert közel van ő hozzád válaszol. Megkerestem az Urat, s meghallgatott engem, minden félelmemből kimentett. Aki őre elnéz, annak lelke felvidul, és arca szégyen tőle nem pirul. Érezd és láss, hogy jó az Úr kegyelme, az ötvélőkön megmarad, rökkön örökké. Érezd és lásd, hogy jó az Úr kiáltasz, s mert közel van ő hozzád válaszol. Az Úr angyala tábortjár az ötvélők körül, s megszabadítja Isten az ő népét. Az oroszlánok szűkölködnek és éheznek, de az őt kereső külségben élnek. Érezd és lásd, hogy jó az Úr kegyelme, az őt vélőtől megmarad, rögtön örökké. Érezd és lásd, hogy jó az Úr kiáltasz, s mert közel van ő hozzád válaszol. Érezd és lásd, hogy jó az Úr kegyelme, az ötvélőkön megmarad, rögtön örökké. Érezd és lásd, hogy jó az Úr kiáltasz, s mert közel van ő hozzád válaszol. Mert közel van ő hozzád válaszol.
Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal. Amen. Isten velünk, további szép vasárnapot kívánunk mindenkinek.